Kedves hallgatók, ez itt a Szólj a Papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől, kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Szólj be a Papnak talk show. Műfaját tekintve ma este ugye egy olyan témát választottunk, ami sokaknak húsba vágul, ez, hogy Isten vajon hall-e minket? Miért engedi meg a sok rosszat? Vagy hogy a szeretet Istene, hogyha ezt meg ezt tapasztaljuk, vagy a Facebookon is olvashattátok. Bese Gergő atya, aki köztünk van. Köszöntjük őt sok szeretettel! Igen? Mellette Boros Dávid, baptista pásztor, gombkötő Beáta evangélikus lelkész. Aki pedig moderálja őket, majd Kovács Sándor, szervező kollégám jogász. Ma este ugye elkezdjük kérdezgetni őket, először a Sanyi, aztán átadjuk a mikrofont a bátrabbaknak, illetve a kevésbé bátrak kedvéért körbejárunk majd Cetlivel, a harmadik szervező kollégám Feri, majd visz cetliket és tollakat, és körbejár egy dobozzal, ahova be lehet dobni kérdéseket, amiket felhozunk ide, és igyekszünk megválaszolni.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, többek között a Mária Rádió hallgatóit is. Nagyon örülök, hogy ilyen szép számmal jöttetek el, szerintem erre tekintettel. Ma este elsősorban az írásbeli kérdéseket részesítenénk előnybe, de azért nagyon igyekszünk majd helyt adni annak is, hogy szóba is lehessen kérdést feltenni. És hát én azt mondanám, hogy akkor csapjunk is bele a lecsóba, és szerintem vágjunk is bele egyből. Én már Dáviddal kint beszélgettem filmekről, és nem tudom, esetleg az idősebb generáció ismerheti, van egy kiváló film Al Pacino és Keanu Reeves főszereplésével, ez az Ördög ügyvédje, és magát a sátánt játszó Al Pacino a végén mond egy nagy hatású monológot, amiben többek között valami olyasmit is mond, hogy Istennek a legjobb igazából a propagandája, mert hogyha egy imát meghallgat, akkor dicsőség neki, és hála érte, ha meg nem, akkor az ő útjai kifürkészhetetlenek. És hát nincs ott se pap, se lelkész, se senki, hogy megválaszolja, és kicsit ez úgy a levegőbe marad, úgyhogy hát kérdezném én tőletek, hogy mi van akkor, Isten útjai kifürkészhetetlenek, vagy csak nem érdekli, hogyha imádkozunk, vagy miért nem hallgat meg valak minket bizonyos esetekben. És én azt javasolnám, hogy egyből érezze a szerető törődés Gergő atyával kezdjük a válaszadást.
Szeretettel köszöntök mindenkit, és hát köszönöm a meghívást. Most belekerültem, mint Pilátus a krédóba. Tehát az első kérdésre, hogy az Isten alszik-e, vagy odafigyel ránk. Mint iskola lelkész a gyerekeknél sokszor előkerül ez a kérdés. A legnagyobb gond ezzel az, hogy abban a pörgő 21. században élünk, amikor adj Uram, de rögtön. És amikor megszomjazom, akkor miért nem hozzák már a teámat, és már ideges vagyok, vagy amikor éhes vagyok, akkor gyorsan melyik gyors étterembe szaladjak be. Tehát amikor egy igény fölmerül bennem, azt gyorsan ki tudom elégíteni, és akkor nem menjünk tovább még, hogy mire lehet még gondolni. Aki kamaszokkal foglalkozik, az tudja, hogy ezután milyen kérdés jöhet még. Ha már milyen igény fölmerül, az hol lehet kielégíteni. És így vagyunk a Jóistennel is. Tehát azt gondoljuk, hogy jön egy földrajz dolgozat, ugye én földrajzot tanítok, és akkor az előtte gyorsan elmormolok egy imát, és hogyha nem történik a csoda, tehát hogy nem halok meg a lépcsőn, mire fölmegyek, vagy esetleg nem azt mondom, hogy elmarad a dolgozat, akkor már nem hallgatta meg az öreg a kérést, és akkor ilyenkor már egy hatalmas összeomlás van, hogy Isten nem is létezik, mert hogy megint megírjuk a dolgozatot. Tehát én azt gondolom, hogy felgyorsult nagyon a társadalom, és felgyorsultunk mi magunk is, és ezért nem tudjuk azt mondani, hogy türelemmel kivárjuk azt, amikor úgy beérik az imám, és úgy beérnek azok a vágyaim, amiket a Jóistennek átadok. Türelmetlenek vagyunk, kapkodunk, adj Uram, de rögtön, és ezért vagyunk itt, hogy akkor most Isten létezik-e, vagy sem.
Hiszem azt, hogy Isten nem tud nem hallani imákat, hanem ő egyszerűen mindenhol ott van, minden imát hall, és meg is hallgat minden imát, ahogy nyilván ez többször elő fog jönni egy szülő-gyermek kapcsolatban is. Egy szülő is hallja azokat a dolgokat, amik felmerülnek, hogy mi az, ami ettől függetlenül vagy ehhez kapcsolódóan történik, ez lehet, hogy egy egészen más dolog. És ez végtelenül sérti a mi önérzetünket. Tehát azt gondolom, hogy az egész ma esti kérdéskör ez nagyon közel van az önérzetnek a kérdésköréhez, mert ha valakit megkérdezek, hogy tudtál volna, hogy tapasztalom, hogy nem segítettél. Biztos, mert nem tudtál. De ha tudtál volna, akkor ugye segítettél volna. És ha erre valaki azt mondja, hogy tudtam volna segíteni, de valamit nem tettem mégsem. Ez nagyon megsérti a mi önérzetünket, és azt hiszem, hogy itt sok érdekellentétről lehet majd szó ma este. A mi részünkről pozitívnak tűnő vágyaink, meg negatív területek elkerülése, és mind úgy érezzük, hogy ez nekünk jár, hogy ezt valaki segítsen. Ha már meg is teheti, meg megtehetné, akkor hogy minimum, hogy ezeket a dolgokat tegye meg, és ahogy hallottuk is azonnal. Hát ez egy önérzeti kérdés, és ezt egy gyermeknek sem könnyű kezelnie, és hogy jut el ebből a bizalmi kapcsolatig, erre van másfél óránk biztos, hogy ezt körbeírjuk.
Ez az emberek kedvenc témája, amivel a lelkészeket és a papokat a vádlottok padjára ültetik, hogy meghallgat-e és mikor is mit csinál és hogyan válaszol. A filmre visszatérve van egy olyan történet a Bibliában, amikor Jézus találkozik az ördöggel, pont ez a sztori erről szól, hogy ott kiviszi a pusztába a keresztsége után Jézust a lélek, nem egyedül megy, nem akar oda menni nagyon, kiviszi a lélek és ott találkozik az ördöggel, és akkor mi történik? Csak az egyik ilyen kísértést mondom el, az, hogy azt mondja neki, hogy ugorjál le a templomnak a tetejéről, és majd úgyis az Isten angyalai felfognak. És hogy hát mert milyen fészkes fene más dolga lenne Isten angyalainak és Istennek magának, mint hogy az embert védelmezze, és Jézust védelmezze, és az Isten fiát védelmezze, és minket védelmezzen, és folyamatosan ott legyen. Viszont ez egy kísértés, hogy így gondolkozunk róla, és hogy ilyen Isten képünk legyen, és azt vágja az ördög Jézus képébe, hogy ettől is meg tudod szabadítani az embereket? Hogy ilyen az Isten képük? Hogy azt gondolják, hogy nem ők a felelősek az életükért, hanem az Isten a felelős?
Elfelejtettem az előbb bemondani, és talán egy kicsit kedvet csinálok nektek a kérdésekhez, hogy a szlogenünk az továbbra is örök élet ingyen sör, úgyhogy aki feltesz kérdést akár szóban vagy írásban, az Hortobágyi Ferinél reklamáljon és kérje a sörét. Látjátok, feltette a kezét. Az örök élettel kapcsolatban meg remélem, hogy itt majd megfelelő válaszokat kaptok, és közelebb juttok. Ezt nem tudom azonnal beváltani nektek. Az előbb szerintem kiváló válaszokat hallhattunk, az iskolai példáról eszembe jutott, hogy amikor Amerikában az egyik államban be akarták tiltani órák előtt az imádságot, akkor valaki azt mondta, hogy amíg matek ott tanítanak és röpdogákat iratnak, addig biztos, hogy fognak imádkozni a gyerekek. De egy kicsit komolyabbra fordítva a szót ezzel kapcsolatban, azért vannak ennél súlyosabb helyzetek is, és nem biztos, hogy minden helyzetben megfelelő választ adhatunk arra, hogy miért nem teljesülnek bizonyos kéréseink. Itt a plakátunkon egy igen megkapó kép volt egy éhező gyerekről, és hát vannak éhező gyerekek, meg vannak beteg gyerekek, és rossz dolgok is történnek velük. Mi a helyzet ezzel? Ez egy nagyobb terv része, vagy esetleg nem is az Istennek tulajdonítható ez a sok rossz? És akkor szerintem most Beának adjuk meg elsőnek a szót.
Azt hiszem, hogy nagyjából arról beszéltem, hogy ez a legnagyobb kísértése az emberiségnek, és Jézusnak az ördög azt vágta a szemébe, meg tudod-e szabadítani az embert attól, hogy ne az Isten tegye felelőssé ezek miatt, hanem végre saját magát. Nem hiszem, hogy ez képes volt ettől teljes mértékig megszabadítani az embereket, még mindig őt tesszük felelőssé ezekért a dolgokért. És az én kedvenc teológusnőm, ő mindig azt mondta, hogy Isten tényleg nincsen jelen ebbe a világba, csak Krisztus által. Krisztus pedig igazából mi tudjuk megmutatni a másik embernek, hogyha helyette cselekszünk, Isten ilyen cselekszünk, eljátszuk Isten szerepét, ez így érdekesen hangzik, de tényleg ez a lényeg, és ez nem helyettesíti Istent, hanem közvetítés, közvetlenné teszi őt, és ez az, ami hiányzik, nem az Isten.
Ez a fő kérdés talán így is elhangzott, hogy miért engedi Isten, és ahogy így most rátok nézek meg a saját életemre, azon gondolkodom, hogy ezt nagyon sok helyzetben föltehetném ezt a kérdést, hogy miért engedi Isten, mik történtek velünk ma. Én ahogy elnézlek titeket, azt gondolom, hogy nagyon sok jó dolog történt velünk, és akkor nem szoktuk föltenni ezt a kérdést, pedig azt is megkérdezhetnénk. És talán nem lenne olyan egyszerű az a válasz, hogy hát mert megérdemlem. Ezt lehet, hogy egy-egy szolgáltatónál az ügyintéző ezt mondja, vagy a reklám, hogy mert ön ezt tudja megérdemli. De úgy látom, hogy főleg ez a réteg a társadalomnak, akik ma este itt lehetünk, az valószínűleg azt jelenti, hogy nagyon sok olyan dolog van, amit úgy kapunk, hogy nem érdemeltük meg, és lehet, hogy sokkal több jót, mint rossz ez a kérdés, amit úgy szeretnék visszatenni. A másik egy kicsit Beáthoz kapcsolódik, amit ő mondott, hogy azok a dolgok, amikre azt mondott, hogy rossz dolgok az életedben, és miért engedte meg Isten? Ezeknek mekkora része az, ami valahonnan a semmiből érkezett, és mekkora része az, ami tudottan és köztudottan embereken keresztül, bűnös, elveszett, hozzád hasonló embertársadon keresztül történt. Én, ha a saját életemre gondolok, most árvíz, vagy szélvész, vagy talán mondhatnék egy-két dolgot, nyilván ott is kérdés az embernek a felelőssége, de azért nem végtelen a felelőssége. De azt gondolom, a legtöbb dolog olyan, ami ért alapvetően nem Istent, hanem egymást, és akkor ebbe benne önmagunkat is felelőssé tehetjük legalább annyira.
A kérdést én visszavinném ahhoz, ami az első körben már elhangzott, hogy milyen az Isten képünk. Tehát, hogy addig, ameddig egészségesek vagyunk, és ameddig nincs semmi akár fizikai, testi problémánk, addig ez természetes, hiszen minden jár. Minden, ami jó, az nekem jár, és az természetes, hogy velem született adomány, most ez idézőjelben természetesen, viszont amikor valami probléma van, akkor rögtön előveszem azt a kártyát, hogy az Isten csak büntet, az Isten ki akar szúrni velem, az Isten azt nézi, hogy mikor rúghat belém, és hogy ő ezt élvezi, és hogy ő ott van fönn a mennyországban, és lenéz, hogy hopp, már megint pofára esett, és ez az akkor egy sört nekem. Tehát, hogy szóval ez a hamis istenkép az, ami ma a magyar társadalom 90%-át jellemzi, hogy van egy olyan istenképe, ami véleményem szerint nem igaz. És megint egy diák példa, hogy mennyire közel tud kerülni a diákokhoz az, hogy mennyire törékeny az életünk, és hogy mennyire meg kéne becsülni. Sokszor elmondtam hittanórán, meg földrajzórán, meg hogy a gyerekek vigyázzatok magatokra, mert, és hát az öreg ezt mondja, meg a szüleink is ezt mondták. A nagy törés akkor volt bennük, amikor történt a veronai autóbusz szerencsétlenség, és mi azzal a busszal jártunk mindig, amelyik busz kiégett. És mind a két buszsofőrt ismerem, tehát hogy egyiket ismertem, a másik még életben van. És akkor végignéztük a mi fényképeinket, hogy az autóbusznál állunk, és megnéztük a kiégett buszt, és megnéztük azt a képet, ami a krakkói ifjúsági világtalálkozó zarándok füzete maradt meg a buszban, amit mi adtunk a buszsofőröknek. Akkor onnantól fogva az az esztendő, az teljesen más volt a közösségben, mert hogy ma még vagyunk, de holnap akár már nem. Tehát, hogy azt, amit most a Jóistentől életet kaptunk, szóval mennyire kamatoztatjuk mások javára, mennyire értékeljük, mennyire becsüljük, sajnos jönnek a pofonok, amikor észhez térünk. De még kell megvárni a pofonokat, ez megint lehet egy következő kerül.
Amíg a bátrak a kérdéseiket írják, addig a még bátrabbakat arra bíztatnám, hogyha valaki esetleg élő szóba szeretne kérdezni, akkor valószínűleg most van itt az alkalom, mert a tapasztalatokból kiindulva utána annyi lesz az írásbeli kérdés, hogy nem biztos, hogy gyorsan elmondom a mikrofonba. A kérdés az volt, hogy itt a válaszokból, mintha az következett volna, hogy amikor rossz történik, akkor az könnyen lehet, hogy emberi felelősség, akár adott esetben a mi magunk felelőssége, de hogy egy kisgyereknek még nem igazán van ilyen felelőssége, hanem egy szülőnek. A kérdés pedig az, hogy kollektíve lehet ezt értelmezni.
Igen, én úgy hiszem, hogy a világunk egy membránnal körülvett zárt rendszer, ugye, ami egy félig áteresztő hátja, hogyha jól tévedek. Tehát, ha deista filozófus volnék, akkor mondanám, ugye, hogy egy teljesen zárt rendszer. Isten megalkotta, és azt mond az embereknek, hogy éljetek viszonylag szabadon, ugye egy ilyen szabad akarat légkörben vagyunk, és itt bárki idejöhet és megpofozhat engem, de én lebeszélem róla. Kedves gesztust, ezt most talán mellőzünk. De valóban ki vagyunk szolgáltatva magunk döntésének és egymás döntéseinek is. Tehát a kedves kérdező úgy hiszem, hogy jól sejti, hogy itt egy kollektív egymásra hatás van. Tehát Isten nem véd meg bennünket egymástól. Én nem azt mondom, hogy ez minden egyes csapásra az életben, de a magam életére gondolok, akkor 90%-ára ez igaz, ez a kollektív egymásra hatás. Ennek a szabadsága, ennek a felelőssége, de hiszem azt, hogy Isten az egész történelem során folyamatosan, főleg Jézus Krisztusban, de mind a mai napig egy folyamatos pozitív ráhatás igenis jelen van, és pluszban belehet ebbe a rendszerbe, akkor is, hogyha mi ezt kevésnek találjuk, vagy alul értékeljük, vagy bármit is érzünk ezzel kapcsolatban. Amen. Szavazzunk, ki az, aki elfogadja.
Akkor én tovább is mennék, és még az imánál maradva egy kicsit, azt kérdezi itt valaki, hogy az ima meg tudja változtatni Isten tervét, van-e értelme, és hogyha igen, akkor mi, hogyha gyógyulásért imádkozunk, vagy úgyis az lesz, ahogy Isten akarja.
Én nem tudom, hogy van-e terve, viszont nekem a kedvenc személyeim a Bibliában igazából szinte nincs olyan, aki ne állt volna le vitatkozni az Istennel. Általában, hogyha valaki például mondjuk az Ószövetségben találkozott az Istennel, de az Új Szövetségben is ilyen életveszélyes szituációkba sodorta őt. Vegyük például Mózest, vagy Gedeont, vagy magát Máriát, és állandóan valami hatalmas nagy életveszélybe sodorta őket, és egyik sem nagyon akarta ezt, és például Mózes elkezdett vitatkozni vele, hogy ő ezt nem akarja, Gedeon is, hogy na hát nem áll, hogy ne pont őt. És igazából Isten mindig beláll ezekbe, és valamikor vagy enged, vagy ad még valami pluszt hozzá, hogy képes legyen az ember. Tehát ő ott változtatja a feltételeket is, azokat, hogy mit szeretne az emberektől. Általában nem adja föl, de nagyon szeretem azokat az embereket, akik képesek leállni vele vitatkozni, és azt mondják, hogy na ne, ezzel engem hagyjál békén, és ehhez van bátorságuk.
Én biztos vagyok abban, hogy egy kitartó és álhatatos imádságnak megvan a gyümölcse és megvan az eredménye. Megint csak egy olyan példa, hogy iskolából egyik három diákunknak az édesanyja tüdőrákban szenvedett, és azt várta, hogy csoda történik az életében, és elment zarándokútra, és átadta az életét különböző zarándokútakon a Jóistennek, de a legnagyobb ajándék az volt, amit azt mondta, hogy ez volt az imának a meghallgatása, hogy 36 évesen el tudta fogadni, hogy őnek itt van a vége. És hogy mind a három gyerekét rá tudja bízni a Jóistenre, meg a férjére, és hogy el tudjon tőlük búcsúzni, hogy ő neki ez volt az ima meghallgatása, hogy ezt ő elmondta a halálos ágyán, hogy ő elfogadta ezt. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási ajándék, és egy óriási kegyelem az, hogy azt tudod mondani, hogy Uram, várom, hogy találkozzunk, és hogy ha ennyit is adtál itt a földön, de elfogadom, ha megérteni nehezen is értem, de itt vagyok, és készen állok. Én ezt gondolom egy kitartó, állítatos imánál egy szép kifejletnek, egy ajándéknak, hogy beérett az imádság.
Ugye ezek olyan témák, amelyeket nehezen tudunk kilóra vagy literre lemérni, és éppen ezért mi neoprotestánsok ugye ajánljuk ilyenkor szeretet a Bibliának a szavait, amelyek egy kicsit túlmutatnak az, hogy éppen én hogy érzem, vagy én az elmúlt években mit tapasztaltam, vagy mit nem. És az egyik ilyen igevers így szól, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Tehát ha ez van írva számomra, ez azt mutatja és bizonyítja, hogy akkor ez így van, függetlenül attól, hogy nem minden történik meg, ugye van egy ilyen faktor, hogy legyen meg a te akaratod, és van egy olyan faktor is, hogy nem minden történik úgy, vagy hogy azonnal türelemre van szükségetek, ez egy másik igevers, hogy az ígéretek beteljesedjenek, és ezek mind-mind az imádsághoz hozzátartoznak, de nem csak, hogy Istenre és rajta keresztül vagy a környezetünkre hat, hanem ránk is. Azt mondja a Filippi beliekhez írott levél negyedik része, hogy tárjátok föl a kéréseiteket Isten előtt, és a válasz az lesz, hogy és Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja üdvözni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Tehát az ima Istenen keresztül elsősorban az imádkozóra hat. De sokkal több, mint egy ilyen önmegnyugtató, ilyen egyszemélyes vagy ilyen zárt körös kibeszélő show, hiszen ez nem csak rád hat, nem ezt akartam kifejezni, hanem hat igenis Istenre. És neki fontos az, hogy mibe vonódsz be, vagy mi az, amiben te nem vagy benne, és még formálható is Istennek a terve, akarata. Nyilván nem ellentétes előjelűre, hanem számít neki az, hogy mi mellé állunk és bevonódunk-e bizonyos lelki-szellemi kérdésekbe.
Többen is ugyanarra a kérdéskörre lyukadnak ki. Most felteszem ezt a három kérdést egybe, mert nagyjából ugyanarra vonatkoznak. Katolikus sok gyermekre vágyó párok meddőséggel sújtva, közben pedig alkoholista, drogos nő sorra szüli a gyerekeket, akikről nem tud gondoskodni. Miért? Egy másik kérdező. Miért van, hogy egy keresztény ember, aki igyekszik a parancsoknak és a szentírásnak megfelelően élni sikertelen, de egy folyamatosan csaló, másokat eltipró ember meg sikeres? És a harmadik, Isten szerencsejátékos? Miért nyeri meg valaki a lottó főnyereményét, másik meg miért veszíti el a házát?
Igyekszem röviden, tehát aki azt mondja, hogy keresztény és szentírás szavai szerint éli a mindennapjait, vagy valahogy így volt megfogalmazva, az miért sikertelen, és hát vannak ezek a gazdag és jómódú emberek, és úgy látjuk, hogy őnekik minden tök jó. Én azt gondolom, hogy az éremnek két oldala van. Tehát én Avicivel nem cserélnék. Nem csak azért, mert már nem él, hanem átszívta magát az örök hazába, hanem azért, mert valami nem stimmelt az életében. Lehetett dúsgazdag, és mindenki példaképnek tekintett, és irigyelte azt a nagy vagyont. Én nagyon sajnálom, hogy nem jutottam el a koncertre, most már nem is fogok. De hogy viszont az élete, ahogyan a családja visszaemlékezett rá, azt írta, hogy boldogtalan volt. Itt talán túl fiatalok vannak ahhoz, bár vannak régebb óta fiatalok, emlékeznek arra a csapatra, hogy Kelly Family. A Kelly Family volt Európa első ilyen tini sztárjai, akik járták a világot, egy család, mindenki zenélt, valami hangszer, hosszú hajúak volt, mindegy hosszú. A gyerekek szoktak így rám nézni, hogy ez már retro. És hogy az egyik legnagyobb énekesük volt az, akinek egy tanúságtételét hallhattam, hogy mindene megvolt, dúsgazdagok voltak, és egyszer egy illuminált állapotban arra riadt, hogy ő áll az ablakban, egy 10 emeletes épületben, hogy kiugrik, és itt a vége. És úgy érezte, hogy valaki, mintha visszahúzná, és aztán eszméletét elveszítette, és mikor fölkelt, akkor azt mondta, hogy így nem lehet tovább. És aztán ott hagyott mindent, szerzetes lett, azóta már pappá szentelték, tehát egy teljes megtérésen ment keresztül, és én azt gondolom, hogy akkor, amikor irigyeljük azt, hogy milyen jó neki, akkor nézzük már meg a másik oldalát is az életének, hogy lehet egy percet nem cserélnék vele. A másik itt a meddőség, ami szóba került. Ma ugye minden negyedik pár Magyarországon ugye meddőséggel küzdik és szenved. Nekem tavaly ballagott a saját osztályom, hála Istennek, és volt 17 lányom. És amikor úgy föltettem a kérdést, mint apjuk, hogy na lányaim, mi a helyzet azzal a térrel, hogy házasság előtti tisztaság, persze akkor hát nagyot röhögtek, és mondták, hogy még hol élek, és akkor mondják, hogy 14 éves koruk óta szedik a tablettát, és nem mondjuk, ez nem az, hogy mondjuk jobb tanulók legyenek, tehát szedik a tablettát, és fejben megfogalmazódik az, hogy amikor én testi kapcsolatot létesítek, a gyerek az ellenség, a gyerek az veszély, a gyerek az baj, a gyerekre kiráz a hideg. Na most a 13-14 éves koruktól csak ezt mondják, és 32 éves korukban férjhez mennek, és 33 éves korukban gyereket akarnak, és már akkor 20 vagy 19 éve szedik a tablettát, akkor csodát ne várjanak azonnal. Tehát, hogyha agyban, te 18-20 éven keresztül küzdesz valami ellen, akkor a csodát azt nem biztos, hogy adj uram, de rögtön. Bocsánat, köszönöm.
Mind a háromhoz fűznék hozzá. Ugye a kísértések sorában említettem az utolsót, hogy leugrik a templomba Jézus, és az az illúziótól kéne megmenteni az emberiséget, hogy tényleg Istennek más dolga sincs, hogy minket folyamatosan megmentsen. A másik pedig az, amitől meg kéne menteni az embereket, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és hogy ezekben a kategóriákban gondolkozunk, és hogy nekünk az marhára fontos, hogy vegetálunk bizonyos jólétben, de hogy ennél azért sokkal több az élet. Ez az, amitől szintén meg kéne szabadulni. Úgyhogy ez nem annyira izgat föl, hogy mondjuk egy gazdagnak most miért megy jó meg, miért nem, és nekem miért nem, mert abszolút irreleváns számomra ez. Az, hogy kiknek mikor születik gyereke, és milyen módon, és hogyan. Hát a Bibliában meg lehet nézni, milyen nőknek és férfiaknak születik gyereke. Teljesen random, össze-vissza van az egész. Paráznak kapcsolattól kezdve szolgálókon keresztül, és rengeteg meddőséget is látunk, és az, hogy milyen kapcsolatban melyik gyermeket áldja meg az Isten, és választja ki valami hatalmas feladatra, az is teljesen random, de szereti az olyan gyerekeket kiválasztani valami nagyobb feladatra, aki furcsa körülmények között születtek, vagy volt, aki előző házasság törő kapcsolatából, nem tudom, harmadik, negyedik feleségtől, vagy például Jézus is ugye házasság előtt volt, még Mária, szóval ezt ilyen nagyon furcsán intézi, és a világ azóta is ilyen, hogy nagyon-nagyon random. Van még itt egy, hogy Isten szerencsejátékos, hát ez nagyon az, tehát olyan nagyon furcsa, például fogadni szeret az ördöggel, Jobbról, a kötött fogadást, hogy vajon Jobb kibírja azt a sok rosszat, ami történik vele. És az egy konkrét, felteszem akkor az én szolgámat Jobbot, hogy az, ami történik vele, az kibírja. Mi ez, hogyha nem szerencsejáték? És nyilván ezt megnyerte Jobb is, meg megnyerte az Isten is, de igen, itt ebben a sztoriban ő a szerencsejátékos.
Hát ha valakitől ennél liberálisabb szövegértelmezést vártam, akkor az éppen Beáta volt, de tiszteletben tartom, hogy ennyire konzervatívan értelmezi Párbeszédként ezt az Isten és Sátán párbeszédet. Minden esetre én nem gondolom a szerencsejátékos, sokkal inkább azt, hogy szabad. És ő nem ígérte azt, hogy egyenlőséget teremt a Földön. Bátyámnak volt egy 14-től 20 éves koráig egy ilyen pánkos, anarchista kábítószeres időszaka, és nagyon sok vita volt a családban akkoriban, hogy de gazdagok és szegények, és miért van ez, őt idegesített, apukám megmondta, hogy de hát Ábrahámnak is gazdagsága volt, és ott voltak a legényei, azoknak meg nem volt semmije. Szóval mentek ezek a párbeszédek, úgy látszik, hogy ez foglalkoztat bennünket, de szerintem ez jó. És nem baj, hogyha gondolkozunk azon, hogy mi jöhet ki ebből, nem az, hogy miért van, milyen okból, hanem hogy milyen céllal, és mi a teendőnk ebben. Éppen a hétvégén egy vezetőképző konferencián, GLS konferencián vettem részt, lehet, hogy más is volt ott esetleg, és rendre évről évre olyan emberekről hallunk, akik változtatnak mások életkörülményein, akit idegesít az, hogy ők nem az, hogy ők kevesebbet kaptak, hanem hogy ők sokat kaptak. Nem tudom, ki az, aki közülünk ideges attól, hogy sokkal több lehetősége van, mint mondjuk egy roma fiatalnak, vagy egy kelet-magyarországi, vagy éppen egy még keletebb európai vagy egy afrikai embernek, és hogy ő ezen szeretne dolgozni nyugodtan. Tehát van mozgástér előttünk, és Isten ott lesz ebben. És ő nem ígérte soha, hogy egyenlőséget fogadni erre a földre. Viszont van egyfajta igazságosság, és ez nagyon messze van a miénktől. Mi egy nagyon ilyen prompt, jó jutalmat kap, a rossz büntetés kap, és végül mindenki egy irtózatos büntetés kap. Igazából egy pokol lenne, hogyha mi lennénk az Isten. Már az életünk nagyon régóta, de az Isten is kegyelmes. A 76. harmadik Zsoltárt látom, Sándor Fenia, a mikrofonját gyorsan beajánlom. mert felindultam a kérkedők miatt látva a bűnösök jólétét. Egy fejezet ennek, ugyebár. Aztán, de én hiába tartottam tisztán a szívemet, és jöttek a csapások. Szóval ez a feszültség, olvassátok el, és a feloldódása nagyon nem filozófikus, hanem nagyon spirituális. Azt mondja, végül elmentem az Isten szent helyére. Isten jelenlétében találsz békességre, találsz válaszokra, és érted meg azt, hogy Isten túlmutat ezen a földi életen, és ezeket a fájdalmakat, sikereket, ezt annak a dimenziónak a fényében nézheted most hirtelen ennyit.
Tehát nagyon jó volt, és gyorsan kapcsolódnék is ehhez, mert az egyik kérdező nagyon hasonló témába kérdezett, úgyhogy talán erre elég lesz, hogyha Gergő atya meg be a válaszol, de most nagyjából szerintem erre is elmondta a válaszodat. Üdvösség szempontjából hátrányos helyzetből indulnak-e a mély szegénységben, például rossz szociális helyzetben élők? Ugye itt mondja a kérdező, hogy ki mit tanul otthon, mondjuk ha valakinek alkoholisták a szülei, vagy békétlen szegény családból származik, és van itt olyan Dávid, akire te is utaltál, akit nagyon idegesít az, hogy ezek az emberek rosszabb helyzetből indulnak, és kevesebbet tehetnek, és igazságtalannak érzi. De szerintem a te válaszodat hallgattuk, úgyhogy hallgassuk most szerintem Gergő atyát, és akkor utána Beát.
Semmi esetre sem gondolnám azt, hogy a szegény közösségből származók, azok hátrányban lennének mondjuk az üdvösségben, vagy mondjuk a mennyországban mondjuk ők egy hatodik sorba kerülnek. Én azt gondolnám, hogy nekünk az a legnagyobb feladatunk, hogy akik jobb módban élve, vagy jobb adottságokkal bírva, vagy több talentumot kapva, ezt hogyan és miként forgatjuk vissza? Ez a misszió. Tehát ez az, amikor magam mögött hagyok mindent, és elindulok, és hirdetem az örömhírt, még akkor is, hogyha ez mondjuk sokaknak nem tetszik, és megpróbálom kinyitni a szemüket arra, hogy lehet másképpen is akár az életben boldogulni, vagy elindulni az életben, és talán a hiten keresztül, a szoros Isten kapcsolaton keresztül ki lehet mászni, és megmutatni nekik, hogy ki lehet mászni abból a gödörben, be vannak. Bár én azt gondolom, hogyha európaiként elmennénk egy latin-amerikai, afrikai vagy távol-keleti országba, szerintem majdnem, hogy mi tanulnánk többet, mert hogy az ottani emberektől azért nem biztos, hogy az a legfontosabb, hogy most mit főztek, hanem az, hogy milyen emberek maradtak, és hogy mennyire megváltoztunk mi, és hogy mennyire más ott a családkép, mennyire más az idő. Hogy például Kongóban egy katolikus szentmise az 4-5 óra, amikor nálam pedig már a hívek a 46. percnél már jelzik, hogy atya most már amen, és keresse már meg a végét, mert most már ennyi elég volt a Jóistenből erre a hétre, meg magából, meg pláne. Tehát, hogy mennyire mások vagyunk mi, és mennyire észre kellene venni a szegénységben, az egyszerűbb társadalmi közösségekben is azokat a kincseket, amik ott vannak, csak mi nekünk ahhoz a szemüveget kell cserélni. Ugye amióta óránk van, azóta nincs időnk, amióta Facebookunk van, azóta nincsenek igaz barátaink, tehát hogy ezeket ha elhagyod, akkor talán jobban tisztul a kép, és talán jobban meglátjuk az ő kincseiket is.
Az volt a kérdés tényleg, hogy az üdvösség szempontjából ők hátrányosabb helyzetben vannak-e? Minden tekintetben hátrányosabb helyzetben vannak, de az üdvösség szempontjából nincsenek, szerintem. Bár nem én vagyok az Isten, aki ezt eldönti. Az talentumos példa az jó. Én nem tudom, én úgy születtem, hogy semmim nem volt, és még most nincs semmim szerintem, és folyamatosan úgy kell éljek, hogy a talentumomat pörgetem és forgatom és használom ahhoz, hogy életben maradjak. És ugyanez vonatkozik arra is, akinek egy van, akinek öt van, akinek három van, hogyha nem foglalkozunk azzal, amink van, akkor az a kicsi is, akármilyen kicsi, akkor igen csak hátrányos helyzetben vagyunk, de igazából akinek sok van, az viszont úgy tehetné igazságosabbá a világot, hogy valamit kezd ezzel. Hogyha mondjuk író, akkor mondjuk a fejekbe tesz rendet. Ha mondjuk lelkész, akkor valamit mond az embereknek, vagy valamit segít, hogy ez segítsen. Ha mondjuk mérnök, akkor tervez valami olyat, amivel ez jó. Mindenki a saját talentumával teszi a világot egy kicsit egyenlőbbé, és ezzel tudunk valamit kezdeni.
Más jellegű válaszom van. Szerintem épp az ellenkezője az igaz a jézusi tanítások alapján. Ki azt mondja, hogy nehezebb a gazdagoknak bemenni a mennyországba, mint a tevének a tűfokán. Tehát én azt gondolom, hogy sokszor egy bajban lévő, vagy akár nincstelen ember sokkal hirtelenebb módon tud közel kerülni Istenhez. Bizonyos etnikai misszióban vettem részt évekig, és azon gondolkodtam, miközben ott gitároztunk az esőben, és több mint 40-en hallgattak, és utána mindegyik házba behívtak, hogy ezt a bizonyos város szép utcáján hány évig kellett volna folytatni ezt a gitározást, hogy egy hajlék megnyíljon. És az ilyen helyzetben lévő emberek az evangélium első feléig, az első 50 méterig sokkal gyorsabban eljutnak, hogy bűnös vagyok, változtatni akarok, azt akarom, hogy megváltozzon az életem, új életet akarok, és hogy kell valami, és hogy van valaki, aki nagyobb nálam is segít. Aztán jön a második 50 méter, ami az életváltozás, hűség, kitartás és egyebek, az se rossz.
Mindig arra szoktalak bíztatni benneteket, hogy röviden válaszoljatok, de most nagyon sokan kérdeznek ugyanarról, úgyhogy szerintem egész nyugodtan menjetek bele részletekbe is. Felolvasom mind a 6 kérdést, amit most kigyűjtöttem az ideérkezők közül, ami nagyjából egy kategória, és akkor nyugodtan hosszan válaszoljatok rá. Tehát az első, miért veszi el Isten az ártatlan életeket? Miért kell szenvedni a szeretteknek? A Szentírás gyakran hangsúlyozza azt az erényt, hogy eltűrjük a ránk mért szenvedést. Isten tényleg azt akarja, hogy tűrjünk. Érték a szenvedés? Miért engedi meg az Isten az igazságtalan elbírálást és a szenvedést? Miért engedi Isten, hogy gyerekek szülessenek egy olyan házasságba, amely nem működőképes? Milyen céljai lehetnek a szenvedésnek? Van cél nélküli szenvedés? Van ok nélküli szenvedés, amikor nem hibáztam, és ha már szenvednünk kell, mert ugye az a fejlődésünket szolgálja, akkor miért nem mondja meg Isten, hogy mi az értelme? Ez nem fér a részéről. Hogyan választ ki minket Isten a szenvedésre? Azért, mert valaki, akit érint, ki fogja ezt bírni? És akkor szerintem nyugodtan menjetek bele a részletekbe, most sok kérdést egybe felolvastunk. Nem tudom, ki kezdi, Bea.
Én nem fogom szerintem ezt hosszan elemezgetni. A püspökön mondta egyszer, hogy a keresztény vallást azt különbözteti meg mondjuk egyes keleti vallásoktól, hogy a szenvedést azt igazából nem akarja úgy, vagy nem tolerálja, hanem azt mondja, hogy ne győzzél le téged a rossz, hanem te győzzél le a rosszat jóval. Tehát itt nem az a lényeg, hogy ebbe benne maradjunk, vagy ezt most toleráljuk, vagy most akkor ezt így hosszú távon tűrjük, hanem hogy akkor egy kicsit mozgassuk meg a fantáziánkat, meg így magunkat, és próbáljunk meg fantáziával, kreativitással, az emberségünknek a minden összes lehetőségét kihasználva ezen változtatni. Nyilván ehhez nagyon fel kell nőni, Isten képmásának kell lenni, de nem hiszem, hogy a kereszténységben ez a szenvedés egy cél, vagy egy hosszú távú cél, vagy az, amit tűrni kellene, hanem ez az, amit így egyszer csak be kell fejezni, meg kell tanulnunk, hogy legyőzni, és így ennek véget vetni. Illetve még egy dolgot tanultam, az egy másik teológus volt, hogy ember igazából legjobban, most így betegségek ez az egyik kategória, de hogy legjobban mindig egy másik embertől szenved a legjobban, vagy amiatt is boldog a legjobban, de hogy igazából nem egy állattól, vagy nem attól, hogy az Isten álmokat küld rá, vagy mit tudom én, beszél hozzá esetleg, vagy rossz az időjárás, és akkor nem tűrjük, és rosszul vagyunk, hanem a szenvedés általában mindig egy másik ember okozza. Attól vagyunk teljesen totálisan rosszul. És hogy ki hagyja ezt? Hát nyilván én hagyom meg, az, aki velem csinálja, tehát itt vannak ilyen konfliktusok, amiket itt meg kellene oldani. Na most ezt itt most csak az emberek között tudtam így megválaszolni, a többi, hogy menjenek benne bővebben, azt majd a fiúk megválaszolják.
Köszi szépen. Harcosok klubjában, ugye Sándor, próbálok bevágódni nálad, van egy ilyen jelenet, hogy ne menekülj a fájdalomtól, és ezt a szenvedésre is mondhatnám, ugye? Jól idéztem, remélem. Azt mondja Jézus, hogy, illetve a jelenések könyve, hogy majd Jézus a mennyországban letöröl minden könnyet a szemükről, és nem lesz több gyász és fájdalom. Ez azt jelenti, hogy addig lesz, és menekülhetünk ezzelől, de ez nem lesz egy eredményes menekülés, hogy minimalizáljuk a szenvedést. Természetesen van egy egészséges életösztön is, én sem keresem a szenvedést, bár majd mindjárt erre is utalok, de nagyon is hiszem, hogy a szenvedésnek van célja. Ugye jól tudom, hogy az élővilágban mennél nagyobb fájdalomban jön létre egy utód, annál nagyobb a kötődés a szülő és a gyermek között az egyes fajokat figyelembe véve. És azt hiszem, hogy az életnek a mindennapi dolgaival is így van, ha valaki kap egy autót, az annyit ér neki, ha megszenved érte, az mást jelent. Az igazán értékes dolgokban mindig ott van a szenvedés, és a jó dolgokban is, tehát nem csak a rossz dolgokban, a jó dolgokban is a szeretetnek szinte minden megnyilvánulása a szenvedéshez kötődik. Egy ajándékadás is egy lemondásból indul, hogy nem az enyém, hanem a tied. És minden jó cselekedet és minden szeretet élmény, tehát én semmiképpen nem minimalizálnám, sőt nagyon rossz hírem van, hogy a szenvedést lehet, ha nem is keresni, de lehet vállalni is. Tehát a Biblia nem a csökkenő szenvedésről szól, hanem a növekvőről. Azt mondja Jézus, hogy aki engem akar követni, vegye föl a keresztjét. Tehát nem az, hogy tegye le azt, ami fáj, és majd meggyógyítom mindenből, és egy kis rózsaszín, ilyen cumizó baba lesz a mennyországban majd mindenki, hanem felnőttek lesznek ott. Emberek, akik megharcolták a harcaikat, és nem elmenekültek a szenvedéstől, hanem fölvállalták, sőt, még nagyon sokkal többet is vállaltak, mint ami az ő túlélésükhöz elég lett volna. Nem a céltalan szenvedésből, hogy úgy sanyargottam meg a testem, hogy nincs értelme, hanem sokkal inkább a céllal vállalt szenvedés. Ebből inkább többet ígér a Biblia, mint sem, hogy csökkenő tendenciát. És azt szerintem nem baj.
Egy pap kolléga mondta, hogy prédikációban, hogy kedves testvérek, mindnyájan meg fogtok halni, talán még én is. Az a kiindulás az ez. Tehát, hogy nem ússzuk meg, ha valaki abban a kegyelemben részesül, hogy fiatalon és egészségesen behunja a szemét, és másnap halva kell, ahogy Nógrád megyében mondanák a palócok, akkor megúszta. De ha valaki abban a ajándékban részesül, hogy hosszú életet szán neki a Jóisten, akkor elkerülhetetlen az, hogy ne érje utol az a betegség, azok a lelki, testi fájdalmak, amiket végig kell élnie. És én azt gondolom, hogy az számomra egy nagy megerősítés, amikor első péntekenként a betegekhez megyünk ki, atyák, és akkor találkozunk olyan nagyon-nagyon sokat szenvedett időssel, aki sugárzik, pedig óriási fájdalmai vannak, és azt mondja, hogy atyám, én minden nap más unokámé, gyerekemért szenvedem végig a napot. Ha föladnám, akkor nem szeretném őket eléggé. És nekem ez olyan bizonyságtétel, hogy látom őt, ahogyan tényleg minden méter egy óriási nagy erőködés, és a kilószámra a gyógyszer, és tényleg viszont ő neki van egy lista a naptárjában, föl van írva, melyik unoka, melyik rokonért szenvedi végig azt a napot, és amikor a napnak vége van, akkor azt mondja, hogy uram, add meg a holnapot is, már az unokának most felvételi ezt az egyetemen, és nekem még azért ő érte is kell szenvednem. És a másik pedig, hogy a Jóistennek biztos vagy benne, hogy ezekkel a szenvedésekkel is óriási nagy szándéka van, és ez mindig egy családi példát szoktam elmondani erre, nekem a nagy példa képem az én református nagymamám, aki azért példakép számomra, mert az egyik fia, ő volt az én édesapám, ő 33 évesen halt meg, a másik fia 49 évesen, és azért egy szülőnek az, hogy kétszer is a sírhoz állni, és mind a két gyerekét eltemesse, ez szerint ennél nagyobb fájdalom nincs, fizikai nincs se ekkora, amit egy szülő, pláne egy édesanya átél, és mégis olyan életerő van benne, és olyan imádságos lelkületű, hogy azt mondja, hogy ő biztos abban, hogy az életünk azért alakult olyanná, amilyen, mert ezen végig kellett menni. Biztos nem lennék katolikus pap, ha édesapám élne, neki teljesen más álma volt biztos velem, de hogy a Jóisten ezt akarta, és ezen fájdalmak és szenvedések mellett azonban azért nőnek szép virágok is, és vannak olyan örömteli események, amit felettetni tudja, vagy legalábbis enyhíteni tudja azt a fájdalmat. Tehát, hogy én azt kérem attól, aki csak negatívan, meg ilyen sötétbe látja a betegségeket és a szenvedést, hogy nézzük már egy kicsit azt, hogy annak azért van egy másik oldala is.
Jókat szoktunk szórakozni általában ezeken az alkalmakon, de ezek most rázósabb témák. Megint egy ilyen következik. Gergő atya, te már egy kicsit meg is előlegezte ezt. Megint több kérdést olvasok fel, egyben nyugodtan válaszoljatok hosszan. A kisgyerekek halála hogyan magyarázható úgy, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek? Isten létezik, csak rossz szülő? A következő, ha egy egész gyülekezet imádkozik, egy fiatal, szinte gyermektagukért, akinél rákot diagnosztizáltak, és úgy tűnik, hogy meggyógyult, de közben kiderül, hogy mégsem, akkor hol van Isten? És meghallgatta az imát? Ez a plakátunkon is rajta volt, miért halnak meg a rákos gyerekek? És végezetül, egy barátommal kettőnkért imádkoztak. Az én szemem meggyógyult, az övé nem. Nem vagyunk egyenlőek Isten előtt. Erre az utóbbit ezt lehet, hogy igazából külön kellene kezelni, és akkor szerintem maradjunk a gyerekek halálánál.
Mi is komolyan veszük a kérdéseket, és nem hiszem, hogy mi ki tudnánk védeni Istent, vagy hogy vállaltuk volna azt, hogy ilyen védőügyvédei legyünk. Minket ugyanúgy megtalálnak és megérintenek a saját családunkban, vagy a környezetünkben ilyen vagy ehhez hasonló történetek, és most mondhatnánk bizonyára minnyájan. Végül ez hitkérdés lesz és marad, és bizalomkérdés Istenben. Én azt látom, hogy ezek a dolgok megtörténnek, hogy lehet és kell imádkozni ilyen helyzetekben, az biztos, és hogy lehet bízni Istenben, az biztos, és hogy mindent megváltoztat-e Isten, az is biztos, hogy nem. És ő tudja, hogy mi fog történni, de tapasztalom azt, hogy mindeközben lehet Istenre ráhangolódni, és van, akiben kialakul, vagy megmarad egy bizalom Isten felé, sajnos több ismerősömnek Facebook bejegyzését is, meg személyes bizonságtételét is ismerem, aki rövid időn át tudhatott csak a családjában egy kisgyermeket, újszülöttet, és sok olyan bizonságtételt olvasok, hogy ennek milyen jelentősége volt, és hogy élték meg hitben. És sok olyan embert ismerek, akivel semmilyen nem történt soha, és virágzik az élete, de semmi köze Istenhez, és nulla bizalom van az ő szívében Isten felé, tehát ez annyira nem ezen múlik. Azt, hogyha valaki ilyen helyzetbe kerül, hogy meg kell harcolni a hitben, nem csak azt, hogy imádkozzon, amíg lehet, Dávid király is ezt tette, és amikor meghalt a gyermeke, akkor utána megmosta az arcát, és azt mondta, hogy most már akkor ezért nem kell imádkozni, és utána a többit azt meg megbeszél beszélte Istennel. Ez biztos, hogy meg kell harcolni, addig, amíg tudsz imádkozni, és arra van idő, tegyed. És amikor arra van idő utána, hogy Isten gyógyítsa a csalódásodat, vagy gyógyítsa a bizalmadat, akkor annak az ideje van, és ezeket úgy látszik, hogy nem mindenki ússza meg. És azt is gondolom, hogy nem mindenki ússza meg, hanem azt tapasztalom, sok száz, legalább 1000 hívő embert is ismerve, hogy mindenkinek az életében azt tapasztalom, ad Isten egy hiányzó téglát, hogy itt vannak ilyen téglafalak, ad egy olyan területet, amit nem ad. Tehát, hogy ami hiányzik. És szinte végig tudnám sorolni a gyülekezeteket, ahol éltem vagy szolgáltam. Egyiknek az egészség, a másiknak a pénz, a harmadiknak a család. Sorolhatnám. És ez azért van, úgy gondolom, hogy mindnyájunknak legyen egy olyan nagyon érzékeny, szenzitív terület, ahol megszólíthatók vagyunk, ahol nem szállunk el, hanem ahol nagyon szükségünk van Istenre, és ahol nagyon intenzív kérdéseket teszünk fel, hogy én érzékelem, hogy nagyon intenzív kérdéseket tesztek föl, és azt gondolom, hogy ha ilyen helyzetek nem volnának, akkor nem volnának ilyen intenzív kérdéseink, hanem azt mondanak, hát minden rendben van, gyerekek, nem kellene ide itt ilyen komor, meg kevésbé komor férfiak és asszonyok, hogy itt beszéljenek, mert ezt mi mindent tudunk, és minden megy Isten nélkül gyönyörűen.
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a Szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak @gmail.com-ra, vagy keresd minket a Facebookon.